Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és bár esős, hűvös, igazi novemberi idő van, azért mi folytatjuk a gondolatban zarándoklásunkat. A két héttel ezelőtti adásban emlékeznek talán még rá a kedves hallgatók, hogy Mária Remete és Budakeszi volt a témánk. Ugye, tehát Zsámbékról jövünk, battyogunk, ballagunk. Egyszer egy ismerősömtől kaptam egy nagyon érdekes összefoglalást, hogy milyen nagyon gazdag ez a magyar nyelv. Hát igen, mi tudunk ballagni, battyogni, sétálni, gyalogolni, sok mindenféle módon tudjuk a mozgást kifejezni, tehát az előre való mozgást kifejezni. No, és hát most mi ballagunk, mert azért fáradtak is vagyunk már a sok-sok gyaloglástól, de hát ballagunk. Tehát Zsámbékról indultunk, ott nagyon sokat beszéltem Zsámbékról, a templomról, a most működő templomról, az ott szolgáló premontrei nővérekről, és hát aztán Tök és Buda Jenő következett, majd Telki és Nagykovácsi. És eljutottunk Mária Remetére. Mária Remetéről elég sokat beszéltem, azt hiszem, az előző adásban is már, és hát a kedves hallgatók bizonyára tudják, hiszen a Mária Rádió is közvetíti onnan mindig a pünkösd hétfői nagy eseményt, ugye a karizmák találkozóját, ami tulajdonképpen egy hatalmas nagy, a Budapest-Esztergomi Egyházmegyének évenkénti találkozója. És hát Mária Remete templomáról is egy pár szót azért ismételjünk meg, mert nem árt, ugye, van egy olyan latin közmondás, hogy historia est magistra vitae, hogy a történelem az élet tanító mestere, illetve repetitio est mater studiorum, tehát, hogy az ismétlés az a tudás anyja. No, tehát Mária Remetéről csak nagyon röviden pár gondolatot. A 18. században a mai Svájc területéről egy Thalwieser Katalin nevű asszony telepedett le Pesti Dekúton. Még hazájában nagy tisztelője volt a híres Einsiedelni Máriának, amelynek másolatát magával hozta. Úgy érezte, hogy boldog házasságát egy Linzenpolt György nevű jómódú emberrel a boldogságos szűznek köszönheti, ezért a képet a faluhoz közel egy tölgyfára függesztette. Csak úgy zárójelben mondom, hogy igen, nagyon jó, ha az ember a szűzanya segítségét kéri ugye, házasságban élőknek, hiszen mindig adódhatnak kisebb-nagyobb gondok, és a szűzanya segít ezeket megoldani, ha hozzá imádkozunk, hittel és szeretettel kérjük az ő segítségét. Tehát ez a jó Thalwieser Katalin asszony is úgy gondolta, hogy ezt a boldog házasságát a szűzanyának köszönheti, és ezért a faluhoz közel egy tölgyfára függesztette fel a képet. Az emberek, akik arra jártak, erdőt járó emberek, erdészek, pásztorok, favágók, sokat ájtatoskodtak itt a kép előtt. A századforduló tájékán, tehát 18-19. századforduló tájékán egy budai asszony a kép előtt ájtatoskodva, imádkozva visszanyerte szeme világát. Ennek hírére a 19. század első felében már megindult a búcsújárás. A falu akkori földesura, Telsánszki Ignác előbb egy fa, majd később egy kőkápolnát építetett azon a helyen. Igazából ettől kezdve beszélhetünk népesebb zarándoklatokról a Remetei Mária kegyszobrához. A mai nagyméretű templomot neogótikus stílusban, tehát a gótikus stílust utánzó stílusban Sömer Ferenc építette 1899-ben. A főváros lakosságának máig kedves és látogatott búcsújáró helye, azt hiszem, azt a kedves hallgatók bizonyára meg is erősítik, és bólogatnak, hogy igen, igen, én is voltam már ott, és nagyon-nagyon szép szentmisét, és nagyon szép imádságokat éltem ott végig, és nagyon jó volt a szűzanyához elmenni. Nekem is vannak ismerőseim, akik rendszeresen járnak ki Remetére imádkozni, családjukért, saját egészségükért és mindenkiért. A remetei templomnak a fő búcsúja a Szent Háromság vasárnapja, illetve kisasszony napja szeptember 8-a. Jellegzetessége, hogy a szentélyében az oltár mögött megőrizték azt a fatörzset, amelyen a kegykép függött. A Mária tisztelet jele, hogy a kegykép számára készített aranyozott fa keretet is láthatjuk. A kép és a hely a remete nevet a svájci Einsiedelnről, a kultusz eredeti helyéről nyerte. Nagyon érdekes számomra ez az ismeret, hiszen én mindig azt hittem, hogy Mária remete az attól remete, hogy ott a völgyben vannak remete barlangok. És azt hittem, hogy Mária remete ettől remete, mert hogy remete barlangok vannak a közelbe, de nem, hanem itt ez a Barna Gábor által összeállított Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon című kötet úgy tudja, hogy az Einsiedelnről kapta a nevét. Az Einsiedeln az is egy ilyen egyedül létet, egyedül élés jelent, remeteség. A néhány 19. századi fogadalmi tárgy közül különösen figyelemre méltó az 1838-as pestbudai árvíz alkalmából felajánlott fogadalmi kép, amelyen az óbudai selyem gombolyitól látható. Ha elmegyünk Mária remetére, érdemes ezeket külön megnézni, hiszen ezek nagyon érdekes és különleges dolgok. Tehát a selyem, óbudai selyem gombolyító. A helyhangulatát nagymértékben meghatározza a templomhoz vezető út jegenyesora. Igen, olyan gyönyörű, az ember leszáll a buszról, és hogy bevonul a templomhoz. És egyáltalán az a liget, ami ott a templomot körülveszi, az olyan nagyon megnyugtató, és olyan nagyon szép. És hát amikor van a karizmák ünnepe, akkor olyan nagyon megtelik örömmel, és lelkesedéssel, és mosollyal, hogy igazán nagyon-nagyon jó ott lenni. Talán ennyit most a remetei kegytemplomról. Sok mindent lehetne még elmondani, de hát leginkább, legérdemesebb lenne egyszer oda ellátogatni és megnézni. Mi pedig most, ezután a kis pihenő után lassan folytatjuk az utunkat, de mielőtt mondanám a pontos időt, azt a nagyon szép éneket kéne tovább hallgatni, amit a múltkor kezdtünk az első világháborús áldozatok, illetve foglyok emlékére, tehát egy ilyen nagyon szép szüzanyához szóló ének, ami azért is jó, mert utána majd még egy kis összefoglalót hallunk Makkos Máriáról, a fogoly kiváltó szüzanya templomáról.
Őket haza!
kedves hallgatóink, 11 óra 1 perc van, és folytatjuk Kegyhely című műsorunkat, mégpedig a Makkos Máriai búcsújáró helyre való emlékezéssel, hiszen az elmúlt alkalommal azért már szóba került, de fontos megemlíteni azt, hogy ugye Budakeszitől egy fél órás sétával elérhető, és nagyon fontos az, hogy a mai időkben is imádkozzunk a foglyokért. Nem csak azokért, akik valóban foglyok, hiszen a híradásokban ugye gyakran halljuk, hogy túszul ejtettek valakit, elfogtak, elhurcoltak, hanem azokért a foglyokért is, akik a modern időknek a foglyai, a kábítószeresek, az alkoholisták, a testiség, a szerencsejátékok, és minden más káros szenvedélyek rabjaiért nagyon fontos imádkozni, és kérni a szűzanya segítségét, hogy tudjanak tényleg megszabadulni ezektől a kötöttségektől, ezektől a bilincsektől. Nagyon megható volt, ami talán múltkor is említettem, de számomra egy nagyon szép élmény volt, amikor hajléktalanokkal voltunk Makkos Márián, és ott valóban a szentmise végén mindenki oda mehetett a kegyoltárhoz, és letehette a gondjait, bajait, problémáit, akár rabságát a szűzanya elé, és kérhette a szűzanya segítségét. És nagyon megindító volt látni azt, hogy azok a felnőtt, sokat szenvedett emberek milyen hittel és bizalommal tudják oda tenni problémáikat a szűzanya elé. Igen, fokolykiváltó szűzanya, esedez népünkért, és esedezzél a rabságban szenvedőkért. És nagyon szép volt ez az ének is, amit hallottunk, ugye az első világháborúban rabságban szenvedőkért, távol lévőkért a szűzanyához énekelte ezt az éneket. No, és akkor innen lassan összeszedelőzködünk, és a szép budai erdőkön keresztül felkapaszkodunk a normafához, és aztán onnan pedig leereszkedünk, ugye, hegyen, völgyön jövünk, megyünk, leereszkedünk a kútvölgyi kápolnához. A kedves hallgatók közül bizonyára sokan voltak itt is már. Ugye ezek Budapestnek nagyon nevezetes helyei, kápolnái, búcsújáró helyei, szent helyei, és hát szeretjük ezeket meglátogatni. No, ez a kútvölgyi engesztelő kápolna, ez a Galgóci út 49-51 szám alatt található Budapesten a 12. kerületben, a Schwab-hegy lejtőjén, a Galgóci utca és a Csipke utca sarkán. Ez egy műemlék jellegű kápolna, mindössze 30 négyzetméter. Valamikor a jómódú nagyőszi birtokos család építette hálából gyermekük szerencsés megmeneküléséért. Ugyanis a gyermek beleesett egy kútba, és aztán onnan másnap reggelre tudták csak kihúzni, de teljesen épségben volt a gyermek, és azt mondta, hogy ő úgy érezte, hogy egy nagyon kedves hölgyet lát, aki az ő palástjával felfogta őt, és nem merült bele a vízbe. És hát hálából építette a család ezt a kápolnát 1753-ban Szigl Márton budai kőművesmesterrel. A családtól végül is 1970-ben a hozzátartozó területtel együtt Regőci István Vászi egyházmegyés pap megvette és felújította. Azt gondolom, hogy Regőci István nevét sem kell túlzottan hogy mondjam, taglalni, vagy ismertetni a kedves hallgatókkal, hiszen nagyon sokan ismerik őt az Isten Vándora című könyvén keresztül is, és hát az egész papi működése olyan nagyszerű és magával ragadó volt, hogy nagyon sokan ismerhették. Tehát Regőci atya megvette ezt a kis kápolnát, és felújítatta. Az ezüstkoronás Madonna kegyképén kívül a kápolnát több művészi alkotás díszíti. Az eredeti műemlék jellegű kápolnát faépítménnyel toldották meg. Ennek megáldására 1970. október 11-én került sor. A rendszerváltozás után Domonkos Jenő Kossuth Díjas építészmérnök tervei szerint teljesen új, téglából épült kápolna létesült belül fa burkolattal. A kápolnát 1991. december 8-án szentelte fel dr. Katona István váci segédpüspök. A kápolna mögötti kerengőben Mindszenty József bíboros emlékére hazahozatalának napján 1991. május 3-án dr. Szántó Konrád ferences atya megáldotta az új keresztutat. Ugye csupa-csupa kedves atya, akiről itt most szó van, ugye Katona Istvánt ismerik a kedves hallgatók, hiszen ő nekünk rendszeresen olvassa fel a napszentjét. Azon kívül pedig hát dr. Szántó Konrád atya, nagy egyháztudós, egyháztörténész, aki ő áldotta meg ezt az új keresztutat. A keresztút dombor művei kararai márványból készültek, Fajkó Zsuzsa szobrászművész alkotásai és belga adományozók ajándéka. A keresztút elején Mindszenty bíboros mellszobra látható, a kerengő közepén pedig a magyarságért való engesztelés elkezdésének 25 éves évfordulójának emlékére egy szép fafaragású kereszt látható bronz korpusszal. A kápolnához tartozik még egy lurdi barlang, amelyet 1995. július 2-án áldott meg dr. Katona István váci segédpüspök. A Mille centenárium, valamint az ezer éves magyar kereszténység emlékére egy ismeretlen művész által faragott, aranyozott szobrot állítottak fel, amely felett három oszlopon a magyar szent korona ötvözött mása látható. A kápolna mögött, a befedett kút tetején a Budavárból származó kőmadonna áll. A kút oldalát a zarándokok hálatáblái borítják. A kápolnával minden nap van szentmise, szentolvasó és litánia. A kápolna, csak érdekességképpen említem, 15.722-es törzsszám alatt szerepel a műemléki nyilvántartásban. Ezeket az információkat az Esztergomi Egyházmegye honlapjáról tudtam beszerezni. Magam is voltam ebben a kis kápolnában egy szentmisén, amikor egy Mária utas zarándoklattal mentünk le Normafától a Kútvölgyi engesztelő kápolnán keresztül, aztán végül is Városmajorba, illetve a Szent István Szent István bazilikába. No, egy kicsit beszélgessünk talán Regőci Istvánról, emlékezzünk rá, hiszen sokunk számára nagyon kedves ő. 1915. október 5-én született, és sírfeliratán olvasható szavak szépen kifejezik egész életét, szeretni és áldozatot hozni. A szeretet és az áldozat a Szent Mise áldozatában válik jelenvalóvá az oltáron, az eukarisztiában. Életének ez volt a legmélyebb belső titka, amelyből lelki és fizikai erőt is tudott meríteni. Aranymisésként 1993-ban kérdezték tőle, hogy melyek voltak eddigi papi életének legnagyobb élményei. Így válaszolt: a szentmisék, mert nincs csodálatosabb dolog ezen a világon, mint az édes Jézus leesdekelni az égből. Azt hiszem, hogy ez nagyon szép gondolat. Nincs csodálatosabb dolog ezen a világon, mint az édes Jézus leesdekelni az égből. Amikor Regőci István atya hálát adott az eukarisztia ajándékáért 90 éves korában, 90. születésnapján, hálát adott azért is, hogy oly sokszor találkozhatott a Szentmise áldozata révén Jézussal. A közel 100 esztendő tanúságtétele, amelyből 70 évet töltött el papként, akkor az első szó a hálaadás szava. Igen, hogy 98 éves koráig itt élt köztünk, ismerhettük, láthattuk, hallhattuk. És most, mikor már a mennyországban van reményeink szerint, akkor olvashatjuk a könyveit, írásait, hiszen hagyott ránk az Isten vándora című könyvét is többek között. Csodálatos, hogy a gondviselés mindig segítségemre sietett. De a gondviselés mindent előre lát, s legfeljebb egy negyed órát késik, hogy bizalmunkat annál jobban jutalmazza, mondta István atya a felüljövő gondoskodásról. Másik nagyon fontos volt számára a szentolvasó szeretete. Ezt lehetett tőle megtanulni. Ez 2000 májusában Regőci atya Rómában, a Sixtusi kápolnában így emlékszik vissza az ottani látogatására. Mosolyogta Michelangelo humorán, ahogy egy feltámadott ember nagy erőlködve húz felfelé egy nőt és egy fiatal férfit, akik a rózsafűzérbe kapaszkodnak. Milyen csodálatos elgondolása a nagy művésznek, rózsafűzérbe kapaszkodva juthatunk el a mennyországba. Szeretem a rózsafűzért. Mikor nekiindultam a nagyútnak, gyalog Belgiumba, csak a rózsafűzérem volt egyedüli társam a hosszú úton. Később is minden utamon a rózsafűzér mindig bátorságot adott. Igen, ezentúl, ha a rózsafűzért imádkozunk, jusson eszünkbe Regőci István atya is, és az ő gondolatai Michelangelóval kapcsolatban, ugye, ha a rózsafűzérbe kapaszkodva lehet bejutni a mennyországba, és amikor nagyon-nagyon egyedül érezzük magunkat, nagyon-nagyon magányosnak érezzük magunkat, akkor kapaszkodjunk a rózsafűzérbe, az egyetlen társunkba. No hát akkor most egy kicsit Mária énekkel köszöntsük a szűzanyát, mert igaz ugyan, hogy az ének karácsonyi ének, de ami érdekessége ennek, hogy ez tulajdonképpen egy sváb származású ének, amelyiknek egyik verszakát németül éneklik, másikat magyarul, és miután olyan sok sváb gyökerű településen ballaktunk keresztül az elmúlt időszakban, jól esik egy kicsit hallgatni ezt is, és utána majd megyünk tovább.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk ballagásunkat, batyogásunkat, sétánkat, zarándoklatunkat. Ugye leginkább zarándoklunk, zarándok úton vagyunk, és hát a kútvölgyi Boldogasszony kápolnától elindulunk felfelé, Normafához. Ott megpihenünk, gyönyörködünk a szép környezetben, és onnan lesétálunk Városmajorba. Városmajor szintén nagyon nevezetes hely. Ugye mostanában nagyon sokat is hallunk róla, hiszen ugye ott kezdődött igazából az első ilyen szentségimádási tanfolyam, ha jól emlékszem, és az eukarisztikus kongresszussal kapcsolatban többször előkerül. És hát egy nagyon érdekes templom tulajdonképpen. Nagyon modernnek tűnik. Pedig hát nem tegnap épült azért, de mégis. Hogy is került ide ez a templom, egy kicsit nézzük meg a történetét a templomnak. 1686 után hosszú ideig a mindenkori várparancsnok birtokolta ezt a területet, Városmajort. Az egyikük, Gróf Daun Henrik, majort és nyaralót is építetett ide. A város tanácsa által több mint 8 éven át folytatott jogvitát végül II. József döntése zárta le, amely szerint a Városmajort nyilvános közkertté kellett alakítani. A helytartó tanács Stálher Józsefet bízta meg a kertészeti terv elkészítésével. A park a benne álló vendéglővel a budai közönség pihenő és szórakozó helyévé vált, és egyes elemeiben még ma is őrzi Stálher 1785-ös elképzeléseit. A Kis-Schwab-hegy és a Városmajor környékének betelepülésével az itt lakókban felmerült az igény, hogy templom épüljön a közelükben. Dr. Samassa Adolf államtitkár neje és Kirchner Hermann altábornagy felesége indította meg a mozgalmat. Ugye, amíg a férjek politizáltak, addig az asszonyok imádkoztak, és kápolnát építettek. Tehát megindítottak egy mozgalmat, hogy igen, legyen itt kápolna, mert szükségünk van arra, hogy imádkozzunk. Hát először egy kisegítő kápolna létesült, 1918 tavaszán a Csaba és a Maros utcák sarkán álló ház alaksorában alakították ki. Az új egyházközséget az országúti ferences atyák plébániája és a Krisztina városi Havasboldogasszony plébánia területéből hasították ki. 1919-ben dr. Mészáros János esztergomi kanonok, érseki helynök, Krikszau Emilt nevezte ki vezető lelkészé, és egyúttal azzal a feladattal bízta meg, hogy minél előbb építsen templomot. A templom megtervezésére a kápolnatanácsba is helyet foglaló Árkai Aladár építészt kérték fel. A tervet 1922-ben fogadták el. A hívek adakozásából épülő templom költségeinek csökkentéséhez a főváros, mint kegyúr, azzal járult hozzá, hogy a közterületnek számító Városmajorból telket adományozott. 1925. szeptember 8-án dr. Csernok János bíboros érsek, hercegprímás felszentelte az új templomot. De mire a templom megépült, már szinte azonnal is szűknek bizonyult, ezért hamarosan felmerült a bővítés gondolata. Árkai Aladár hagyatékából lépésről lépésre nyomon lehet követni a folyamatot, ahogyan az egyházközség növekvő igényeihez igazodva a tervező igyekezett a kicsiny templomból kiindulva minél gazdaságosabb, ugyanakkor egyre nagyobb épületet tervezni. Egy idő után mind a tervező, mind az egyházközség képviselői arra jutottak, hogy nem bővíteni kell a templomot, hanem egy teljesen új, az örvendetesen megnövekedett hívősereget befogadó nagy templom építésére kell elszállniuk magukat. No, és kedves hallgatóink, itt fogom folytatni 2 hét múlva, de nagyon jól ismerjük azért ugye a Városmajorban a kis templomot, meg a nagy templomot. Ugye a kis templom ma inkább közösségi házként működik, és hitoktatás céljait is szolgálja, és több közösségi rendezvény van. Ugye a nagy templom az pedig hát a templom. No, de hát itt fogjuk folytatni vándorútunkat, zarándokútunkat, kedves hallgatóink, ebben a mai műsorban ennyi fért bele, a mai műsorba szeretettel elköszönök mindenkitől. 2018. december 28-án, nem, 7-én, 28-a holnap lesz, akkor a napindítóban találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Esedesz hívás,